Szeretteim, mostani ige hirdetésem igéje Jeremiás próféta könyvében megírva, a 31. fejezet 18., 19. és 20. versét olvasom. Jól hallom Efraim esergését, megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy Uram az én Istenem. Mikor elfordultam tőled, megbántam azt. Beláttam bűnömet, a mellemet vertem, szégyenkeztem, pironkodtam, mert viselnem kellett ifjúságom gyalázatát. Hát nem drága fiam é, Efraim, és nem kedves gyermekem é. Valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki, így szól az Úr. Kedves testvérek, a Biblia legnagyobb gondolatai gyakran úgy elrejtőznek a fekete betűk sűrű erdejében, hogy a legszorgalmasabb Biblia olvasó sem fedezi fel ezeket. Ilyen ez az ige is. Kevesen tudják, hogy ez az ige is benne van a Bibliában. Kiemelem belőle, és erről fogok majd leginkább szólni. Téríts meg engem, hogy megtérjek. Istenem, te téríts meg engem, hogy megtérjek. Annyit előre mondok, hogy igazában itt pár beszéd van, ketten szólalnak meg ebben az igében. Az elején a nép tart bűnbánatot, és azután Isten válaszol erre a bűnbánatra. Olvasom még egyszer, hogy tudjunk különbséget tenni a kettő között. Az elején tehát a nép szól, megvertél, mint egy barmot, megvertél, és én elszenvedtem, most tehát téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy Uram az én Istenem. Amikor elfordultam, keserves volt az életem, de most visszafordulok hozzád. Idáig az emberi beszéd. És itt megszólal Isten, és válaszol erre az emberi beszédre. Hát nem drága fiam Efraim, és nem kedves gyermekem, valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki, így szól az Úr. Tehát a megtérésről van szó, téríts meg engem, hogy megtérjek. Aki járatos az egyház életében, az tudja, hogy szinte-szinte a legtöbbször emlegetett szó az ige hirdetésekben, evangelizációban, ez a szó, hogy megtérés, s méltán, megtérés után kezdődik igazán a keresztény élet. Megtérés, térjetek meg. De hát az első hallásra is érezhettétek, hogy itt valahogy másként van szó a megtérésről, mint ahogy általában a templomokban hangzik a felhívás a megtérésre. Nemrégiben volt 12 templomban egyszerre, egy egész héten át evangelizációs kampány ebben a városban, és ott egyértelműen hangzott ez, hogy térjetek meg, térjetek meg. Nem hallottam, hogy valami nagy visszhangja lett volna ennek a nagy kampánynak, attól tartok, hogy ez egy program volt, az egyháznak illik evangelizációkat szervezni, megcsinálták, reklámozták, az öreg hívők elmentek, gyönyörködtek még egyszer az evangéliumban. Nem hallottam azt, hogy valahol is vadonatúj emberek seregestül özönlöttek volna a nagy hírverés után a templomokba. Sajnos van az egyházunkban egy ilyen mechanizmus, evangelizáció, megszervezzük, és meghirdetjük, hogy térjetek meg. És vagy megtérnek az emberek, vagy nem. Van úgy, hogy megtérnek, van úgy, hogy nem térnek. De ez az egész üzem, mert bocsánat a szó, hogy ezt egy kicsit üzemszerűen látom, tapasztalom, ez valahogy nem az, amiről ez az ige beszél. Téríts meg, Uram, hogy megtérjek. A hagyományos evangelizációknak ez a gondolat menete, ez hangzott nyilván mind a 12 templomban. Ember, te nem is tudod, hogy milyen bűnös vagy. Eszmélj rá arra, hogy milyen bűnös vagy. A kárhozat útján jársz, és oda is fogsz jutni, ha sürgősen nem térsz meg. Most felkínáljuk neked a megtérés lehetőségét, és ha élsz vele, akkor megmenekülsz az örök kárhozattól. De nincs más út, bűnös vagy, eszmélj rá, bánd meg, vald meg, térj meg. Ez tehát a gondolat menete az átlagos evangelizációknak, és ebbe voltam én is hosszú évekig, talán évtizedekig. Emlékszem a régi időkre, hiszen én már több ébredést idézőjelbe téve megéltem, átéltem. Emlékszem, volt egy barátom, aki híres evangelista volt, és tényleg özönlöttek hozzá az emberek, és az ő gyakorlata az volt, hogy elmondta ugyanezt, amit én most pár szóval mondottam, hogy milyen bűnös vagy, milyen reménytelenül, súlyosan bűnös vagy. De hát itt van most az alkalom, eljött a nagy pillanat, most lehet megtérni, és volt egy nagy zsebórája, kivette a zsebóráját, oda tette a pulpitusra, és azt mondotta, hogy még 5 perc van. Itt van az 5 perc, amikor megtérhetsz. Használd ki ezt, mert ha ezt az 5 percet most nem használod ki, akkor véged van. Akkor elkárhozol. Így csináltuk. Én is így csináltam. Sokan így csinálták, és sokan így csinálják ma is változatlanul. És ha örömük van benne, és ha áldást kapnak rá, legyen Isten áldása rajtuk. Nem vitázni akarok velük, csak ez az ige, ez, hogy úgy mondjam, elrejtőzik a sok ige között, pedig ebben hallatlanul nagy igazság van, amit most olvastam fel. Téríts meg engem, hogy megtérjek. Mi a másféleség ebben az igében a gyakorlattal szemben? Hát azt, testvéreim, hogy ez a hagyományos evangelizáló szolgálat, ez az emberi döntésre appellál. Ember, neked van képességed arra, hogy ide vagy oda dönts, most itt van a nagy pillanat, szedd össze erődet, elhatározásodat, és mondd ki azt, hogy igen, én döntök, én Jézus Krisztus mellé állok. És erre a döntésre jön a feloldás, a bűnbocsánat, és elindulhat az ember a keresztény élet útján. Nem rossz út ez, Isten őrizzen, hogy én ez út ellen szóljak valamit. Akinek ez adatott, az ám csinálja tovább, és appelláljon az emberi döntésre. Bizonyos képességünk készségtelen van a döntésre. Tehát ez folyik, ez van, de ebben az igében, ebben valami más szólal meg. Téríts meg engem, hogy aztán megtérjek. Ha belemélyedünk ebbe a különbségbe, akkor azt tűnik ki, hogy itt nem annyira döntésről van szó, vagy pedig egy egészen sajátos döntésről van szó. Nem úgy, mint ahogy a hagyományos döntésben, hogy úgy döntök, hogy cigarettáztam, abba hagyok, világi életet élek, abba hagyok, nem olvastam a Bibliát, elkezdem olvasni. Tehát a döntés az életnek a vitelére vonatkozik. Ebben, hogy téríts meg engem, hogy aztán megtérjek, ebben valami új elem van. És meggyőződésem szerint az egyedül igaz evangelizációs igazság és elem van ebben a másféleségben. Tudnék, az az igazság, hogy a mi döntéseink erőtelenek. Az lehet, hogy egy nagy összejövetelnek a meleg hangulatában, atmoszférájában felforrósodik a levegő. Úgy érzem, hogy erőket kapok, és megy, és most már menni fog. De sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy ez így kevés. Az emberi erő, az emberi döntés kevés, és azért kell jobban odafigyelnünk erre, hogy téríts meg engem, hogy aztán megtérjek. Ha ezt egy kicsit akár lélektanilag elemezzük, akkor kitűnik, hogy két fázisról beszél itt a próféta. Az egyik az, hogy Istenem, tégy velem valamit, hogy aztán én tehessek valamit. Tehát az eleje igazából egy imádság, nem annyira döntés, hogy majd én ezek után így, ahogy fogok élni. Az eleje a dolognak egy belátás, és a belátásból születő imádság. Az a belátás, hogy erőtelen vagyok. A döntéseim lehetnek őszinték, csak éppen erőtelenek. És nem olyan egyszerű a dolog, hogy én döntök, hanem ott kezdődik a dolog, hogy belátom azt, hogy nem tudok dönteni igazából. Nincs elegendő erőm. Tehát mielőtt én kifelé hoznám a döntést, először belül Istennek velem kell valamit cselekednie, téríts meg engem, hogy megtérjek. Először engem belül szólíts meg, engem belül teremts újjá, változtassál el, mindegy, milyen kifejezést használunk. Tehát mielőtt számításba venném, hogy hogyan élek rosszul, hogyan kellene élni, látomást kapok a jóra nézve, és összegyűjtöm az erőmet, és döntök, hogy ezután jól fogok élni. Ezt megelőzően kell Istennek valamit bennem cselekednie. Jeremiás ezt valami csodálatos megvilágosodásban értette meg, hogy Istenem, engem téríts meg belül, befele valamit csinálj velem, hogy aztán tudjak igazán, eredményesen megtérni kifelé. Itt nem kicsi dologról van szó, testvéreim, hanem igazából az egész kereszténységnek a lényegéről van szó. Nevezetesen arról, hogy a kereszténységnek a lényege egy erkölcsi teljesítmény-e, vagy pedig a kereszténység lényege ezt az erkölcsi teljesítményt megelőző belső találkozás Istennel. Itt a szavak nagyon haszontalanok, nagyon erőtelenek, de hát mégiscsak valahogy jelölni kell a dolgot. Tehát még egyszer mondom, az a kérdés, hogy a kereszténység lényege erkölcsi teljesítmények sorozata, Istenre nézve, Bibliából tanulva, és itt tovább, vagy pedig az én erkölcsi és egyéb teljesítményeimet megelőzően valami, aminek Isten és a legbensőm között kell lejátszódnia. Arra gondoltam, hogy annak idején Jézus is azzal kezdte meg, hogy térjetek meg. De elgondolkoztat az, hogy mi volt a folytatás. Térjetek meg, mert nagyon bűnösök vagytok. Térjetek meg, mert fenyeget az örök kárhozat titeket. Nem, azt mondotta, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Tehát nem az a lényeg, hogy térjetek meg, mert gonoszok vagytok, és csak ez a szabadulás útja. Jézus prédikálásának az egész élet művét figyelembe véve, ez volt a lényege, térjetek meg, mert most valami új világ kezdődik az ő belépésével, szolgálatával. Térjetek meg, mert most újfajta erők áramlanak be a világba. Térjetek meg, mert most lehet igazán megtérni, mert itt vagyok közöttetek, és irányt mutatok, erőt adok nektek, segítelek titeket. Most lehet megtérni. Tehát nagyon éles a különbsége kétféle, hogy úgy mondjam, módszer között. Térjetek meg, mert halálos, kárhozatos veszélybe vagytok, el fogtok kárhozni. Ez a hagyományos evangelizációs mondani való. Ezzel szemben Jézus azt mondotta, térjetek meg, mert most új világ kezdődik, most lehet, most érdemes, most olyan könnyű, hogy úgy mondjam, megtérni, mert körülvesznek titeket az új erők. Itt vagyok közöttetek, és sugárzik belőlem az újfajta erő. Hát nem mondott ezt így, ilyen szavakkal. Tehát ez volt a valóság. Ez volt az emberek tapasztalata. Mária Magdalénának Jézus közelébe könnyű volt megtérni. Jézus nélkül lehet, hogy egyszer elhatározta, hogy most már elég volt, most már új életet kezdek. De milyen szánalmas az, amikor valaki a maga árvaságában akar megtérni. Zákeusnak könnyű volt megtérni. Észre se vette szinte, hogy hát hiszen én megtértem. Hiszen ez a vacsora, amit itt Jézus nálam töltött, ez az életemben egy új kezdés. Innen kezdve én már nem a régi Zákeus vagyok. Tehát értsük meg, hogy Jézus is mondta azt, hogy térjetek meg, de nem a légüres térbe, keményebben fogalmazva, nem a Szentlélek nélküli ürességbe mondotta azt, hogy térjetek meg, nem hozta magával a Szentlélek sugárzását, és azt mondta, hogy ebben a sugárzásban emberek térjetek meg. Először belülről kaptak valami érintést, valami látást, valami erőt, és azután érvényes volt az, hogy igen, térjetek meg. Megítélésem szerint ma ebben a szegény magyar világban, Budapesten, akárhol, ez az alapvető nyomorúságunk, hogy nincs itt ez a Szentlélek atmoszféra, amiben könnyű megtérni, amiben érvényesen lehet megtérni. Megmaradt az egyházi program, megmaradt az egyházi menetrend, és csináljuk a dolgokat, de nincs az a atmoszféra, akik itt öregebbek és részt vettek, akár két ébredésben is lehetett az én magamfajta öregembernek részt venni. Emlékezünk rá, hogy volt idő, amikor azt mondtuk, hogy térj meg, és valóságos megtérés volt a válasz. Ha jól emlékszem, annak idején, az ébredés idején Szabó Imre volt az esperes Budapesten, és hát ő is látta, hogy mi történik. És azt mondotta, hogy most olyan világ van itt Budapesten, hogyha egy sétabotot leszúrunk az Andrássy úton, kivirágzik az a sétabot. Mert annyira tele vagyunk Szentlélekkel, hogy egy száraz ágat leszúrunk a földbe, kivirágzik, mert olyan Szentlélek erők vannak. És most nincsenek, most leszúrhatjuk a botot, és nem virágzik ki. Tehát nem egyszerűen csak azon kellene sírnunk, hogy milyen állapotban van ez a város, az emberek, a bűn, hogy elhatalmasodott. Hát ez van persze, ez a felszínes és valós érvényes látása a dolgoknak, hanem ezt megelőzően azon kellene sírni, hogy nincs az az atmoszféra, az a lelki, szellemi, szentlélekes atmoszféra, amelyikben a megtérés könnyű. És így gondoljunk most külön-külön mindjárt a magunk helyzetére. Azt hiszem, nagyon sokunkat velem együtt elfog gyakran a csüggedés, a kilátástalanság érzése, akár külső politikai dolgokra, akár az egyház dolgaira gondolom, a csüggedés. És akkor szedjem össze magamat, és dolgozzam vele, hogy de mégis, azért lesz itt még szebb jövő. Vagy pedig, és ezt tanulgatom én magam is, hogy Istenem, téríts meg engem. Taníts valamit az Ábrahám lelkéből, aki reménytelenség közepette reménykedett. Amikor nem a láthatókra nézett, akár Mózes, akár a többiek, hanem a láthatatlanokra. Először belül rendezd át a lelkületemet, a gondolatomat, a csüggedésemet, adj nekem egészen belül valami újat, és aztán elkezdek reménykedni, és reménységben élni, és szolgálni. Vagy itt van ez a másik ügy, mondjuk az, hogy megbocsátani. Vannak, akik megbántottak, megsértettek, ártottak nekem. Hangzik a parancs, bocsáss meg nekik. Tudjuk ezt a parancsot, és gyűrkőzünk, és akarjuk megbocsátani. És ha őszinték vagyunk, akkor azt mondjuk, igen, keresztjén programszerűen megbocsátok, tehát mondom is, de nagyon mélyen ott van változatlanul a rendezetlen ügy. Téríts meg engem, Uram! Uram, tedd elevenné bennem nagyon mélyen a saját bűneim bocsánatát. Amíg ezt nem élem át, nagyon-nagyon mélyen, addig csak erőlködöm és hazudom azt, hogy megbocsátok neked. Át kell élni azt, hogy engem az Isten szeretetébe fogadott, megbocsátott. Téríts meg engem, Uram, először, és aztán majd megtérek, és tényleg tudok megbocsátani. Vagy a hitvilágában a kételkedés szót nem nagyon szeretjük, nem vagyunk elég őszinték bevallani azt, hogy bizony amennyi hit, legalább annyi kételkedés is van bennünk. És hogyan lehet a kételkedést legyőzni? Az, hogy még többet olvasok, hitépítő olvasmányokat, járok még több evangelizációra. Vagy pedig egyszer becsületesen odaállok Isten elé, hogy Uram, én nem is merem kimondani azt, ami bennem van, pedig tudom, hogy bennem dolgozik valami belső ellenállás, valami lázadás, valami hitetlenség. Alig merem kimondani, még azt sem tudom, igazán te vagy, vagy te. Téríts meg engem, hogy aztán megtérhessek. Egészen belül emelj föl engem egy másik dimenzióba, az átéléseknek valami magasabb világába, és akkor onnan már könnyebb lesz a kételkedéseimmel leszámolni. És folytatnám tovább, az életnek a szürkesége, tulajdonképpen nem bűn, csak éppen unalmas az élet ilyen szürkeségben, nem történik semmi különös, pedig a szívemben örömre vágyakozom, lendületre, fényekre, és közben marad egyik napról másikra a szürkeség. Lehet ezen segíteni, persze, hogy lehet valamiféle gyakorlatozással, de a jó megoldás itt is az, hogy téríts meg engem. Uram, a veled való közösségnek a fényeit, a látomásait, a szépségeit bennem ragyogtasd föl. És akkor körülnézek és látom, hogy ez a város nem is olyan utálatos, az emberek nem is olyan kibírhatatlanok. Téríts meg engem, hogy aztán kifelé nézve én is igazán tudjak megtérni. És még utoljára ezt a gondolatot, hogy árvaság, magányosság a mai embernek a legnagyobb nyomorúságai közé tartozik. Itt vagyunk össze zsufolódva millió járműveken, hivatalokban, iskolában, templomban. Össze zsufolódunk sokan, és közben legbelül egy félelmetes árvaság. És akkor mit lehet csinálni? Hozzám is jönnek ilyen gondolattal, panasztal, és szinte szégyellem megvallani. Most legutóbb volt egy fiatalember nálam, és most így utólag szinte szégyellem magamat, hogy tanácsokat adtam neki. Hát egyedül vagy, és hát a templomi közösség az kevés neked. Hát nézd, hát vannak, van olyan, hogy sportegyesület, vagy kirándulók társasága, vagy magánosok klubja, menjél oda is, stb. Szégyellem magamat, hogy a második lépést mondtam el neki, az elsőt nem. Az első az, hogy téríts meg engem, Uram. Engem kettesben, veled kettesben oldozzál ki a magányosság kínjából. Aztán tényleg elmehet sportkörbe, kirándulásra ide-oda. De ez az igen, most mondom, engem is megítélt abban, hogy téríts meg engem, és megtérek. Tehát a szokásos mechanizmust meg kell, hogy előzze az igazi lépés. De még egyszer mondom, a szokásos evangelizáló módszer a teljesítményre való felhívás. Térj meg, dönts végre, hogy abba hagyod a régit, és elkezdesz valami újat. Dönts! Ettől a te döntésedtől függ minden. Szedd össze az erődet. És ez az ige arra figyelmeztet, hogy ezt kell, hogy megelőzze valami. Téríts meg engem. Belül én velem csinálj valamit, hogy aztán én tudjak dönteni, mert aztán ténylegesen kell dönteni. De itt erről van szó, hogy Szentlélekkel vagy anélkül. Szentlélek nélkül is lehet dönteni, Szentlélek nélkül is lehet megtérni. Ha jól emlékszem, az öreg Szabó Aladár volt az, aki elmesélte a budapesti, a magyar belmissziónak az egyik atya volt Szabó Aladár. Talán ő mesélte el, hogy ment hazafelé, és ott az árok partján egy dülöngélő részeg ember megismerte, nagy tiszteletű úr, üdvözlöm, nagy tiszteletű úr térített meg engem. Azt mondta a Szabolár, hogy látszik is, hogy én térítettelek meg téged. Látszik is, hogy én térítettelek meg téged. A testvérek, téríts meg engem, hogy megtérjek. És most térjünk rá arra, ami a legszebb ebben az igében és az ige hirdetésnek is az igazi kérdése és mondani valója, hogy hát valóban ilyen az Isten, mint ahogy itt Jeremiás leírja, gyermeteg, antropomorf, mindenfélét mondhatunk, de a kérdés végül is az, hogy ilyen valóban az Isten, ahogy az előző fejezetben hallottuk, örökké való szeretettel szerettelek téged, ezért vontalak magamhoz hűségesen. Hát ez az, amiről beszéltem az előbb. Magamhoz vonzalak. Téríts meg engem, Uram, vonzál magadhoz. Na de itt a kérdés tehát az, hogy ilyen az Isten valóban, amit itt olvasunk, nem túlságosan emberi, ez én hiszem, hogy nem emberi szavak, emberi képek, de valami hallatlan nagy igazság, ez, hogy az Isten szeretet, ez itt találja meg a hiteles, hivatalos, érvényes egzegézisét. Hát nem drága fiam, é Efraim, kérdezi Isten, miután jó alaposan megverte, megítélte ezt a népet, a babiloni fogságban van a nép. Egyébként az egzegéták azt mondják, hogy ez az egész, amit most felolvastam, téríts meg, hogy megkérjek, és amit itt ezután olvasunk, ez nem megtörtént esemény a zsidók életében, ez egy prófétai látomás, egy prófétai reménység, hogy eljut majd a nép egyszer ide, hogy mellét verve bűnbánatot tart, és kér Istent, hogy téríts meg engem először, hogy aztán igazán megkérjek. Szóval itt az egzegéták azt mondják, hogy ez az egész egy prófétai látomás a nép majdani megtéréséről, illetve látomás az Istenről, aki majdan is, meg most is, meg mindenkor ez lesz az Isten szeretet, és ez így tagolja, így részletezi a próféta. Hát nem drága fiam, é Efraim, és nem kedves gyermekem, é. Valahányszor megfenyegetem, megítélem, megbüntetem, mégis mindig törődöm vele. Nem eltaszítom, hanem a szeretetemen belül törődöm vele. A benső remeg érte. Ki az, aki kimeri mondani ezt az Istenről? Az egész új szövetségben ilyen nyíltan, ilyen szemléletesen nincs szó az Isten szeretetéről. A bensőm remeg érte. Alkalmaz magadra, testvérem, ezt. Amikor a bűn útján jársz, amikor elbitangolsz Istentől, odafent van valaki, akinek a benseje remeg érted. Tékozló fiú atyáról talán el lehet mondani, hogy a benseje remegett a fiáért, hogy vajon hol van, mit csinál, mikor jön haza. A bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki. Ez a kell olyan döbbenetes szó. Hát az Istennek is van kényszere, van kényszerítés. Könyörülnöm kell. Hát van valami, hogy úgy mondjam, már filozófikusan úgy mondhatnánk, hogy az Isten fölötti valami. Valami kell, aminek az Istennek is engedelmeskedni kell. Van ilyen? Hát van, persze. Csak éppen az Isten szívén belül van ez a kell. Remeg a bensőm érte, és irgalmaznom kell neki. Ez Jeremiás Istene, aki emellett bőven bünteti a népet, elviszi Babilonba, megtizedeli a népet, megújítja, de eközben remeg a benseje, és könyörülnie kell. Igenis, van egy kényszerítés, de hát ez mondom, ha itten filozofálunk, teológizálunk, ez azt jelenti, hogy az Isten kénytelen az lenni, aki. Az Isten szeretet. Úgy mondjam, de mondom, ez már szinte istentelen filozofálás. Nem teheti, hogy ne legyen az, aki. És ez azt jelenti, hogy kell, remeg a bensőm, mert őszinte a szeretet bennem. Milyen más az a gyermeteg elgondolás, valami mennyei trónuson, angyalok között ül egy kedves öreg úr, és nézi, vagy pláne számolja, hogy ki hol vétkezett, és a rovásokat tesz, hogy aztán jöjjön a nagy leszámolás. Ezt az Isten képet, testvérek, föl kell cserélni ezzel az Isten képpel, mert ez nagy meglepetésünkre az Ótestamentumban is már ez az igazi Isten kép. A bensőbb remeg érte. Az Isten együtt szenved, érted, és az Istennek könyörülnie kell. Mondom, már nem jó csengeve szó, hogy kell, de benne van, hogy az Isten igazán Isten, következetesen Isten. és még a bűnöt se tudja eltéríteni az Istent attól, hogy ő Isten legyen. És amikor fenyeget is, és büntet is, akkor is mindig törődöm veled. Törődöm vele. Ezzel az Istennel kellene közelebbi kapcsolatba kerülni. Ehhez az Istenhez kellene mondani azt, hogy Uram, téríts meg engem. Téríts meg engem a rossz Isten képemtől, a rossz bűn képemtől, a rossz megtérés képemtől. Téríts meg engem a rossz vallásos elgondolásaimból. Téríts meg ide, te hozzád. Ugye, hogy az előző fejezetben olvassuk, örökké való szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz. Tehát nem úgy kezdődik a keresztény élet, hogy döntök, hogy ezek után másként fogok élni, hanem úgy kezdődik, hogy valami érintést kapok, hogy én nem jól gondolkozom az Istenről, nem olyan az Isten. Valami szomjúságot, hogy milyen az Isten, az élő, az igaz Isten, nem a papok Istene, még csak nem is a Bibliának az az Istene, aki nagyon sokszor megszólalott a harag, büntetés, kározat. Ezzel az Istennel szeretnék közelebbi kapcsolatba kerülni. Téríts meg, Uram, téríts meg, emelj magadhoz. És utána már az én felelősségem, mert van felelősség és van döntés. De az után leszek képes dönteni. Az után jelenik meg a felelősség bennem, amikor a szívére vont az Isten, és megmutatta magát, hogy milyen. Azután mondja azt, hogy na most menj és bocsáss már meg annak a másiknak. Eredj és adj már annak a nyomorult szegénynek. Eredj és örvendezzél az életedbe minden nyomorúságos körülmények közepette is. Remeg a bensőm, érted? Az Isten szíve remeg, érted? Ehhez a Szentlélek ereje kell, hogy ebből valamit átérjek, de ez ma az ige. És így kell érteni azt, hogy téríts meg engem, hogy aztán tudjak igazán megtérni. Amen.